Mit gondolnak, kezdhetjük? Én jelentkeztem egy nagyon sokat mondó előadás címmel, aztán a kollégák azt mondták, hogy nincsen szükség rá, hogy én előadást tartsak, mert annyi jelentkező volt. Aztán a múlt hét végén mégis mondták, hogy kellene egy előadást tartanom. És akkor én úgy gondoltam, hogy miután minden kollega egy kicsit határterületeket kezdett kutatni, és egy picit megszólaltatta magából azt, ami nem a mindenki számára ismert professzionális hányad, én is azt gondoltam, hogy bemutatom azt, amivel mostanában foglalkozom, és amit nem tudtam igazából megoldani, és amivel kapcsolatban nagyon szívesen várnék megoldásokat másoktól is. Látják, Csontváriról van szó. Nagyon régi és meghatározó élményem volt az, amikor 1971-től 73-ig itt Pécsett a Csontvári Múzeumot csináltuk, létrehoztuk. Én ebben közreműködő munkatársként szerepet kaptam, és hát mint aféle múzeumi Benjamin kísérgettem Gerlóci Gedeont, aki építészmérnök volt és a Csontvári Képek tulajdonosa, Budapestről Pécsre, és ezen közben azt hiszem elvégeztem a második egyetemet is, mert Gerlóci Gedeon, aki hát végig küzdötte a Csontvári Képek elismertetéséért ezt a 20. századi téridőt, rengeteg mindent mesélt nekem, és akkor tette a fülembe a bogarat Csontvárival kapcsolatban Gerlóci Gedeon, hogy van egy sor kérdés, amit egészen pontosan források alapján vagy analógiák alapján meghatározni nem lehet. Én szeretném felidézni egyetlen képének, a Magányos Cédrusnak, és elsősorban azért teszem ezt, mert hiszen itt van a Pécsi Csontvári Múzeumban, egy motivumát, és én semmi másról nem kívánnék beszélni most, mint erről az egy motivumról, majd meglátják, hogy milyen érdekes is ez. Változó eszmék antológiája, egy sorozatnak egyik darabjaként készítettem ezt el, és elnézést kérek a címért, van ennek 15 vagy 20 másik fejezete, de ebből én most csak a Csontvári fejezetet villantanám fel egy pillanatra. Csontvári Koszka Mihály Tivadar 1906-ban, 6 őszén kerül Libanonba, és hát ugye a Baalbek elsősorban az a nagy program, amit megvalósít, vagy megkíván valósítani. A Baalbek is itt van a Pécsi Csontvári Múzeumban, a legfontosabb szintetikus műve, amely az időnek, a térnek, a kultúrának, az emberi fajtáknak, és fajtatulajdonságnak, fajtulajdonságoknak, továbbá a magyar mitológiának egy nagyon sajátságos integrációját adja. Nem beszélek én erről, csak érzékeltetni szeretném, hogy ez egy nagyon telített esztendő és egy nagyon telített periódus, amely a legizgalmasabb és a legérettebb csontvári problematikát tartalmazza. És akkor ott számos kirándulást fog tenni Csontvári az Anti-Libanon hegyláncába, sivatagba, tanul is egy kicsit arabul, feljegyzéseket csinál, szótárakat csinál, és hát megrendeli Brüsszelből a vásznat, fölállványozza a Baalbeknek a vakkeretet, és elkezd dolgozni. Ez egy nagyon hosszantartó és aszketikus munka. Ezen közben azonban, mint említettem, kirándulásokat tesz, és van egy nagy élménye, amit minden szövegében talán kétszer-háromszor is meglehetős következetlenséggel, de elejt. Ez az élménye a 19. század végére túltelítetté váló európai civilizációval kapcsolatos szkepszis. A Ki lehet a zseni című szövegében, ezeket mind lehet olvasni a Csontvári emlékkönyvben, hogyha úgy gondolják, hogy utána néznek, illetőleg ellenőrizni kívánnak engem, akkor ezt bátran tegyék meg, a Csontvári emlékkönyvben olvashatók ezek a szövegek. A Ki lehet a zseni című szövegében ezek a szövegek egyébként akkor születtek, amikor már nem dolgozik ténylegesen és tevőlegesen festőként, eljutott az Óperenciás tenger partjára, itt a Csontvári Múzeumban lehet is látni ezt az 1909-es utolsó olajképét, amit tengerparti sétalovaglás néven ismerünk. Néhány rajzot csinált, nem érdektelen, nagyon izgalmas rajzokat, de az a koncentráció már nem jelenti a tevékenységét, ami az 1902-től 1909-ig terjedő időt, amely létrehozta végeredményben az életművének döntő részét. Tehát a feljegyzéseket, a Ki lehet a zseni című szöveget 911 és 13 között csinálta, meglehetősen konfúzus és zavaros szövegoldalakból kompilálta ezt az anyagot össze maga Gerlóci Gedeon. Én múzeumban dolgoztam 20 évig, és ott állt az asztalon egy zöld dobozban a csontvári kéziratok tömege, és minden nap bele tudtam lapozgatni ezekbe, és olvasgatni tudtam, majd elmesélem, hogy milyen érdekes felfedezésekre sarkalt például az a tény, hogy ismertem Csontvárinak a kézírását, és alapvetően nem volt idegen az, ahogyan ő jeleket tett a papírra. Tehát ebben a Ki lehet a zseni című szövegében már akkor csak a koncentráció az írásra irányult, glorifikálja rendkívüli módon a keleti térséget, és tele van szkepszissel a nyugati típusú civilizációval kapcsolatban, rengeteg ilyen nagyon, nagyon megszokott és jól ismert szöveget ereget a természet kíméletéről, az industriális társadalmak fogyatékairól, a füstgázokról. Érintett volt ebben a kérdésben, mert hiszen ő egy kínzó bronhitisszel küszködött folyamatosan, és ő pontosan tudta, hogy mit ér a jó levegő, és ebből a szempontból mérlegelt sokféle topográfiai viszonylatot. Tehát van egy szkepszis, egy elmélyülő és egyre mélyebb szkepszise mindabban, amit nyugat teremtett, és ebben a szkepszisben egy nagyon izgalmas és állandó inspirációként ható élmény jelentett számára a természettel való találkozás. A természet, amit nem interpretál senki, ami a teremtésnek valamiféle eredménye, olvassa szívesen Aquinói Tamást, és természetesen bibliás ember Csontvári nagyon-nagyon sok vonatkozásban a magyarázatok a képekre a bibliai passzusokban találhatók meg, fognak is majd találkozni. Egyszerűen, mikor a főpapi, Krisztus főpapi imáját a fohászkodó üdvözítőben testesíti meg, abszolút ragaszkodva a bibliai passzusokhoz. Tehát ilyen ez az attitűd 1906 őszén, és ebben a természetben való tartós belefeledkezésben érinti őt meg a cédrusok magányos és csoportos megjelenésével kapcsolatban ez az antilibanoni táj. És akkor gyönyörű szövegeket ír, hasonlatokat, hogy miképpen mutatkoznak ezek a cédrusok, és beszél szélben hajladozó hajadonokról, aztán természetesen ismeri fel a magányos cédrusban önmagát, és hát ez az élmény, ez az erős, önmagát felértékelő koncentráció, ez aztán működni fog. Én erről a képről szeretnék beszélni, és hát a bevezetéshez mindenképpen kínálkozik, és fontos adat az, hogy nem egyedül Csontvári az, aki támasztékot a világ megértésére és a művészet működtetésére, hozzáteszem tágabban értve a kreativitás vagy a teremtés működtetésére, a tudományokban és a tudományok eszköztárában lát. Abban a számvetésben, ami józanul a formális logika eszközeit figyelembe véve tekinti át az előtte lévő dolgokat. És ebben említettem az imént, hogy Aquinói Tamással foglalkozik, aki hát a maga logikai rendszerében, a Summa teológiében a legteljesebb arisztotelészi logikai talapzaton építi fel a teremtés a bibliai időszámításban egyébként elfogadhatatlan történetét. És egy úgynevezett ontológiai istenévrendszer dolgoz ki Aquinói Tamás, ami a jelen pillanatából és a jelen állapotából, vagyis hogy minden létezik egymás mellett, dolgozza ki azt a tézisrendszert, ami bizonyítja azt, hogy a teremtésnek be kellett következnie. Miért? Mert minden itt létezik, és minden a teremtés dicséri. A pici és a nagy dolgok együttesen, amelyek szolgálják egymást. Forgatja ezeket a dolgokat Csontvár, és hát a kor naív biologizmusában, naív darwinizmusában meg is mártja ezeket a biblikus nézeteket. Nagyon érdekesen színeződik ki Csontvári gondolatvilága, de az biztos, hogy a természet, ami nem illanékony, ami megragadható, ez jó ellenpontként szolgált számára a nagyon sok tekintetben kompromittált, nem hiteles társadalmi vélemények, illetőleg művészeti vagy kulturális tények ellentéteként. Hát itt van ennek a kicsit mechanikus világképnek, teremtéstörténetnek egy gyönyörű bizonyítéka, egy középkori kis ábrázolás, egy miniatúra, amint a teremtőisten körzővel, vonalzóval, mint egy építészmérnök létrehozza a világot. Gyönyörűen visszhangzik ez még József Attilánál is, ugye ti majd kim megteremtitek a harmóniát, én meg bent az ösztönökkel próbálok birokra kelni. Aztán, hogy ez a gondolat mennyire él, és mennyire sokszor a legizgalmasabb történeti fordulópontokon fontos inspiráció tudott lenni, mutatja a felvilágosodás és a romantika határán, a klasszicizmus és a romantika határán működő angol William Blake tevékenysége, a Newton álmával, aki tele van vitával és ellenzéki inspirációkkal avval kapcsolatban, hogy miért egyszerűsítik le a világ működését a mechanika főtörvényeire, hogy nem csak az erő ellenerő, meg a gravitáció létezik. A Blake ez egy nagy formateremtés, egy új apokrif biblikus világot is teremt, romantikus módra új főszereplőket fog kreálni a bibliai világképhez. És hogy mennyire él ez a dolog, mutatja azt, hogy az Eduardo Paolozzi, aki tavaly halt meg, 2005-ben halt meg, Londonban egy kis téren a William Blake-féle teremtőt megcsinálja, de ilyen terminátoros, transformeres változatban egy nagyon szigorú gépes szerkezetbe van bezárva, egy kívülről mozgatott, nagyon-nagyon izgalmas és talányos szerkezetbe van bezárva ez a teremtő, és egy londoni téren ez látható. És egy egészen új keletű példa, bizonyára sokan ismerik, hiszen a sztárolt művészek közé tartozik az angol Damian Hirst, akinek 991-es munkája a halál lehetetlensége az élő elméjében. Egy formalinba zárt fehér cápa figurájával találkozunk, és a Damian Hirst többi munkája is tele a teológia és a természettudomány határán megfogalmazott felismerésekkel. Kicserélhető a természettudományos, a természet által létrehozott tényekkel mindaz, amit a művészet talán a maga helyén csak kompromittáltan, vagy félszegen, vagy nem teljes értékűen tud megjeleníteni. A Damian Hirstnek a pályája, az egész életműve, hát most már 2006-ot számolunk, és rendkívüli módon aktív az utóbbi időszakokban a teológiának, az eukarisztiának és a tudatmódosító szeretnek a kapcsolatával foglalkozik, és gyönyörű szobrokat csinál, amelyekben a kereszténység legfontosabb történet és mitikus csomópontjai vannak szoborként megfaragva, de hát ilyen paracetamol származékokként, vagy cannabis származékokként, tudatmódosító szerekként. Rendkívül izgalmas logikai formációk jelennek meg a Damian Hirst mögött, de ezt csak azért mondom, hogy érzékeljék, vagy érzékeljük még egyszer valamennyien, hogy a természettel való találkozás élménye, ugye a Damian Hirstnek egy gyönyörű kis kararai márvány szobra, 50 centi magas, az eukarisztiáról szól, az eukarisztia egy másik változata, ugye Krisztus vérének misztikus átváltozása kenyérré, és testének és vérének átváltozása kenyér és borrá. És aztán kerülünk a csontvárihoz. Kedvenc témám és mondásom, mindig elsütöm, ahol csak lehet, ezt a bizonyos William Hogarth idiómát, amit ugye az 1700-as évek vége felé írt egy kép keretére, hogy magadat figyeld és a természetet, ne másoktól lesd el az érzelmeket, írja egy nagyon érdekes művészettörténeti vitát lezárandó, de ez is jelzi, akár elszólásként, hogy a természettel való találkozás az milyen nagyon fontos, és hogy ebben a találkozásban az önmagunk megfigyelése, vagy az önmagunkon való tanulás programja, az nem csak egy szélsőségesen rezervált individualista dráma, hanem rengeteg pozitív tanulsággal is jár. És erre ez a példa, valamennyien ismerik, talán látták a Csontvári Múzeumban, ez is ki van állítva, 1894. március 1-én csinálta Csontvári Wertmüller Mihálynak, vagy Mihály Wertmüllernek egy öreg, nagycsontozatú, lófejű müncheni modellnek a portréja ez. Csontvári, tudják, egy ilyen vasárnapi iskolába járt, a Holosi Simonnak egy ilyen kis mellékes pénzkeresési lehetősége volt ez. Egyáltalán nem a Bajor Királyi Akadémiát látogatta Csontvári, ahogyan ezt időnként emlegetik. Néha akadt modell is, és néha bejött valaki a nagyok közül, a végzett ilyen kunstmálerek közül, akik tanácsokat adtak ezeknek az itt dolgozgató, naív, többnyire naív mestereknek. Csontvár is ezek közé tartozott. És akkor megcsinálta Wertmüller Mihályról ezt a kis portrét. És van a jobb sarkában, ezt nem látni, most itt ezen a képen rosszul feloldott kép ez, Egy szöveg van, egy német nyelvű szöveg van. Én, kedves uram, bár 17 éve vagyok modell, olyan erőteljesen, mint ön, eddig még senki nem ragadott meg engem. És az imént említettem, hogy én Csontváry szövegeinek a közelében töltöttem legalább 10 esztendőt, és minden nap valamit olvastam Csontváritól. És teljesen evidens volt a számomra, hogy sokszor találkoztam ezzel a képpel, hogy persze, hát ezt Csontváry írta, ezt ő maga jegyezte oda a lapnak a felső sarkába. Miért tette ezt? És nem vetek föl több opciót, rácsapnék az egyetlen szerintem lehetséges válaszra. Megdicsérték lehet ebben a magániskolában, de biztos, hogy ez nem volt olyan hangos és olyan valóban szakmai elismerést kifejező dicséret. Úgy járt el, mint a József Attila a Szodett koszorújában, a külön világot teremtek magamnak, kerengő tavasz, friss humusz a lelkem, stb. Mondja, vagy a Babits Mihály a lirikus epilógiában, csak én tudok versemnek őse lenni, első és utolsó mindenik dalomban, mondja, és a végén oda teszi azért, de magamnál tovább még nem jutottam. Csontváry egy önmegerősítést használ. Ő maga fölírja, beleadja szájába ezt a szöveget a Wertmüller Mihálynak, és oda teszi a kijelentést. Ha ő látott volna, és kimerte volna mondani, akkor minden bizonnyal azt mondta volna, hogy én 17 éve vagyok mester, vagy modell itt, és nagyon sok mindent láttam, előttem itt a fél művészettörténet leperget már, óriási tehetségek, de ilyent, mint maga, Kegyed, Csontváry, magyar, nem csinált még se, és ezt Csontváry odaírja a saját kézírásával. Ez egy nagyon érdekes, pici kis kompenzációs aktus. Nincs közönség? Megteremtem. Nincs interpretátor? Közvetítem a képemet. Nem élvezik? Élvezem én magam a saját művét. Megteremtem azt a környezetet, amiben én vagyok a bíró, a hóhér és a pap, és elítélem, felakasztom, és el is temettetem magam, mondja egy népszínműben a Csiki Gergely például. Nagyon sokat foglalkoztatja a korszakot a magányos figura, és a hogyan lehet pótolni azt, ami nincs. Az elképzelés kísérlete alkalmas-e arra, hogy pótoljam magamnak a közösséget, a társadalmat, az univerzumot, stb. Stb. Tehát egy ilyen szituációt kell elképzelni akkor, amikor a Csontvárynak a magányos cédrusához érkezünk. Előtte megfestette már a jól ismert képeket a római híd Mosztárban, vagy 904-ben megfestette a panaszfa bejárat a Jeruzsálemben című képet. Tehát az életmű valójában már kész van, ha didaktikus kis fejezeteket akarunk itt képezni, akkor egyedül a Mária kutya Názáretben hiányzik belőle, ami egyetlen nagyon szenvedélyes szubjektív problémáról szól, az anyának és a gyereknek a mítikus kapcsolatáról, de ezen kívül a társadalmi csoportok megvannak, panaszfa bejárt a Jeruzsálemben, megvan a történeti tabló a Balbekben, megvan a magányos művész önarckép a magányos cédrusban. Tehát a nagy fejezetek közül három már elkészült. Tehát itt van előttünk ez a mitikus önarckép, ami 1907-ben született meg. 906 őszén már találkozik a cédrus motivummal. És én most nem szeretnék az egész képről beszélni, nagyon hálás téma volna, mert valami rendkívüli integráció jelenik meg, amely integrációban a 19. század második felének minden művészeti dilemmája és forradalmi megmozdulása eredménye benne van, és benne van a 20. század minden első évtizedében, persze első évtizedének minden kérdése, vajúdása, félszegsége és drámai felhangja. Egyetlen motivumról szeretnék csak beszélni, a kép közepén lévő szögről. Csak analógiaként mondom, hogy 1906 és 7 körül hagyja Picasso abba a rózsaszín, tehát 5 őszén, ez egy nagyon érdekes képe a légtornász család saját életéről szól, marad abba ez az elősen irodalmias és jelképes kék rózsaszín korszak, és 1906-ban kezdődik az ibériai idolok tanulmányozásával a Gertrude Stein portréját megfesti 906-ban, és 907-ben az avignoni kisasszonyokkal kezdődik a kubizmus. Tehát Csontváry magányos cédrusa című kép a kubizmus megszületésének is a nagy képe lesz. Ennek a képnek egyetlen motivumáról szeretnék csak beszélni, erről a szögről, ami a kép harmadik harmadában van, és nagyon kevesen vették ezt észre. A legújabb irodalomban egyedül a Jankovics Marcell volt az, aki ezt egyáltalán észrevette, és képzeljék el, hát a csontvári képeket ismerik 1910 óta, beszélünk róla, és több kiállításon is megfordul, és soha senki nem vette észre, hogy itt van egy szög. Én tulajdonképpen ezzel foglalkozom már 10 éve, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, és hát ezért kértem engedélyt arra, hogy ezt a titkos ilyen műhelyforgácsot itt most felvillantsam, hogy mi az ördögöt is kívánt üzenni Csontvári azzal, hogy egy ilyen nagy szöget belevert a anti-Libanon tetején, tényleg ott, ahol a madár se jár, egy ilyen cédusnak a törzsébe. És akkor nagyon sok művészettörténeti analógia eszébe jut az embernek, mert hiszen nem csak művészettörténeti, kultúrtörténeti analógia, a Bibliát csak felületesen ismerők is nagyon, nagyon jól tudják. Egyébként a képzőművészettel foglalkozok, főleg a középkor képzőművészetével foglalkozok, nagyon jól tudják, hogy a cédrus, Krisztus keresztje, az mennyire egyazon dolog. A cédrus eternitatis, az örök cédrus mindig Krisztus keresztjeként volt értelmezendő, és ha itáliai csertózákba belépnek, akkor ott látják majd a szobákban, a falakon a kereszteket, ha lehet, cédrusfából kell, hogy készüljenek. Van egy nagyszerű freskó ciklus, a Piero della Francescának a képe, az igaz kereszt legendája, ez a címe, az Assisi Szent Ferenc templomban van ez, ahol hát az apokrif és tételes bibliai passzusok tanulmányozásának nyomán ő nagyjából saját gondolatmenettel, de rekonstruálja azt a pillanatot, amikor Ádám halálakor a kezében egy cédrusmagot tart és átadja családjának és gyermekeinek. Ádám halála ott van a freskó cikluson, Assisi-ben, Arezzo-ban, bocsánat, Assisi-t mondtam, Arezzo-ban van San Francesco, tehát az Arezzo-i Szent Ferenc templomban van ez a Piero della Francesca freskó, és aztán történik minden, ki kell a kereszt fája a földből, a cédrus, és átvonul ez a fa az egész írott bibliai történeten, egészen talán a jelenig, amelyben probléma, tehát az 1400-as évek közepén ez probléma, mármint hogy az igaz kereszt miben létes, mindent keresztül ez az igaz kereszt, és az Ótestamentum és az Új Testamentum különböző analóg fejezeteiben hol ad értelmet a teremtés történetének a kereszt. Szóval már ez is érzékelteti, hogy a cédrus az nagyon jól előkészítve ott van, mint egy botanikai fenomén a teológia világában is, és nagyon sokan értekeznek egyébként, nagyon szép, izgalmas könyveket írnak folyamatosan a 15. századtól a szent fákról, azokról a Bibliában megjelenő, ugye égő csipkebokor például, botanikai jelenségekről, amelyek mindig kapcsolatban vannak centrális jelentőségű bibliai történésekkel. Tehát Csontvári ránéz, az európai művelt és vallásos ember ránéz bárhol a világon egy cédrusra, abban, ha nem is teljes mértékben, de parciálisan megjelenik valami a bibliai világkép, vagy a biblikus világképből, vagy a teremtés történetből. És tudnivaló, mert hiszen az igaz kereszt legendáriuma mondja azt, hogy Krisztus keresztje a Koponyák hegyén is cédrusból készült, és a belőle lehasított szilánkok ezernyi helyen relikviákként nagy tiszteletnek örvendenek, szépen ugye be vannak foglalva gyönyörű ötvös erekje tartókba, és a kereszt szilánkjait tiszteljük mi, ez is cédrusból készült. Mi lehet akkor ez a szög? Úgy gondolom, az előkészítés után senkinek nem kétséges, de nagyon profán volna, ha azt mondanánk, hogy egy egyszerű keresztfa interpretációt kíván Csontvári itt elérni. Szükséges ennek a képnek a megmagyarázásához, vagy a megértéséhez szerintem a korszaknak és a korszak művész figurájának is a megértése és az elfogadása. Mindenki tudja, hogy Petőfi Sándor milyen erőteljesen kívánta felakasztani a királyokat. Hogyan akartak a kését belevágni ide-oda-amoda. Tudjuk, hogy Ady Endre miképpen repül hajóm rajtad a holnap hőse, röhögjetek a részege vezőse. Vannak váltészművészek, vannak nagy eligazítók, akik igazi, követhető, megfontolható alternatívákat rajzolnak meg a történelemnek. Visszamenőlegesen is, meg előre, nagy látnokok. A századforduló igen gazdag volt ezekben a váltész típusú, döntő, nagy eligazításokat megfogalmazó művészekben. Csontváry sem volt különb. Rengeteg ilyen ember volt körülötte. Ma már nekünk ez idegen, meg nem tanulmányozzuk, mert éppen elég dolgunk van. Van itten tragédia bőven, van itten igazságkeresésre felszólítás bőven, itt és ma, és holnap is lesz. Nem jut mindig energiánk arra, hogy belelapozzunk ezekbe az análeszekbe. De a századforduló speciálisan tele van ilyen szent őrültekkel. A szecesszió ismert érzelmi paroxizmusában ilyen felfokozott, különös érzékenységgel kívántak emberek, művészek kapcsolatot teremteni az irracionálissal. Rengeteg ilyen kép van. Furcsa gesztusok voltak, furcsa beöltözések, jelmezek, furcsa állarcok, furcsa korcserék voltak. Kiszállás az időből, a történelmi időből. Itt most egy példát is mutatnék arra. Itt vannak a történelmi időből való kiszállások. A Vincent van Gogh vagy a Paul Gauguin kiszáll a történelmi időből. Ezek mind a korszaknak tulajdonképpen elég nehezen megmagyarázható, vagy nagyon egyszerűen, Isten tudja, megmagyarázható jelzései voltak. Csontváry is valami hasonlót csinál, kiszáll a történelmi időből, és belekeveredik egy univerzális időbe, aminek egyetlen éle nincsen, hanem nagyon sok poláros tükörként, vagy inkább kristályként szolgál, mindenből felcsillant valami ebbe. Kortársai, ugye, mint említettem, tulajdonképpen őrültek voltak. Csontváry maga is mutat olyan jeleket, noha rendkívüli módon karban van tartva a pszichózisa, nagyjából egészen 1912-13-ig. Kétségtelenül van benne a pszichózisra való hajlam, de tökéletesen kiegyensúlyozott, teljesen szabályos, gyönyörűen struktúrált élete van, hatalmas céltudatosság vezeti, és olyan elképesztő termelékenységet és hatékonyságot valósít meg, amit pszichotikusok nem igen szoktak mutatni. De hát ezt csak azért mondom, hogy nagyon sok őrület van a századforduló korszakában is. Nincs idő arra, hogy ilyen anekdotákat meséljek arról, hogy milyen fajta őrületek vannak. Teljesen elfogadott és kultúrhéroszoknak nevezett személyiségek műhelyéből származóan. Mindenesetre, hát Csontváryban van valami kis szerénytelenség. Kétségtelenül érezzük ezt a szerénytelenséget. Most oda mennék hogy visszamennék a magányos szint. Nem fogok tudni ezekről beszélni. Visszamennék ehhez a szöghöz, és akkor már csak ezzel fogok bajlódni az elkövetkezendőkben. Bevallom maguknak, egy kicsit azért is érzem időzavarban magamat, mert eddig tudtam hallgatni a Mozart szonátákat, amit a kőtárban a Király Csaba játszik, és ma este 7 órakor folytatja ezt a kurzusát, amit szívből ajánlok maguknak, és ha a társaság többsége azt mondja, hogy ez így jól van, akkor én szívesen befejezném 7 órára, hogy magam is elügessek aztán a Király Csabát meghallgatni. Tehát úgy érzem, hogy most be tudom fejezni, ezek után be tudom fejezni majd 7 órára ezt a beszélgetést, és lehet, hogy majd folytatni tudjuk, vagy csinálok egy csontváry szemináriumot majd valamikor, és akkor oda beugranak, és erről majd hosszadalmasabban tudunk beszélni. Tehát nem idézek forrásokat, egyszerűen csak föl szeretném idézni azt a képet, ami érthetővé teszi ezt a különös intervenciót, amit megenged magának Csontváry a magányos szintussal kapcsolatban. Mert hát intervenció, agresszió, ha úgy tetszik, fönt az Antilibanon hegyláncában 2000 méter magasan, a kutyát nem bántott ez a fa, és Csontváry mégis így imagináriusan, képzelettel és vízióval, de belever egy bazi nagy szöget oda a tuskóba. Miért csinálja ezt? Érintettük. Nyilván ő a krisztusi keresztfa képét valószínűsíti. De mert erről a képről úgy beszél, mint önarckép, mint egy ilyen megdicsőülése önmagának, mint egy mítikus önarckép, senki nem vitatja a magyar művészettörténeti irodalomban. Azt hiszem, nincs olyan autor, aki egyszer meg ne engedte volna magának a magányos szédrusról szólva azt, hogy Csontváry misztikus önarcképe például, vagy heroikus önarcképe, vagy állandóan, ez teljesen elfogadott közhely a magyar művészettörténeti irodalomban. Akkor most magára vonatkoztatva, hogyan néz ki ez a szög? És hát amikor a Vátesz művészetről beszéltem, ezekről a szent őrültekről és lelkesültekről, akik között költők és festők és színészek természetesen bőséggel voltak, ezek adták meg az ízét a korszaknak, maga Csontváry névválasztása is ennek egy apró kis jele, hiszen nem így született ő nem Csontváry volt, és a Csontváry előtt nem Csontosi volt, akinek hívta magát a Lőcse és Vidéke című újságba, Losonc és Vidéke című újságba, mert hiszen Gácsod, Iglón, Patikus, ír cikkeket, meg anyakönyvvezetőként is szerepelt a faluban, amikor éppen hiányzott a jogtudó ember, és Csontosi néven írta alá a szövegeit, de nem ez az igazi neve, tehát nem is Csontosi, és nem is Csontváry. Ő Koszka Mihály Tivadar, felmenői lengyelek voltak, ugye a szláv nyelvekben a koszty az a csontot jelenti, tehát neki csak igazából akkor, amikor egy romantikus hangzású művészies nevet kellett választani, mert ez kötelező volt a számára. Tehát a Ridegvári, Baltavári, Holdvári, Romvári, mit tudom én, micsoda, ezek úgy hemzsegnek, ugye a jókai könyvekben csak belelapoznak, és azonnal látják, hogy ezek ilyen romantikus elnevezések, többnyire ilyen németes fordítások, ez a Ruinschlosser, ugye, mert Romvári. De, jó, nem akarok, de így magukba eljátszhatnak ezzel a gondolattal, hogy hogyan lehet jó hangzású magyar neveket csinálni a századfordulón. Ez is a kornak a divatja volt. Csontváry boldogtalan lett volna, ha nem talál egy olyan nevet magának, amilyen a korszaknak a mesteri között egy-kettőnek van. Hát Szinyei Mersének nem volt szüksége rá, meg a Ferenczi Károlynak sem volt szüksége, Csók Istvánnak sem volt szüksége, Csontvárynak szüksége volt erre a névre, és hát Csontváryként kezd úgy szépen lassan működni. Hát a japán kávéház művészasztalánál a Szinyei Merse azért leginkább Koszkának szólította, szerették a furcsa beszédét. Ez is jelzi azt, hogy nem volt egy magányos bolond azért, mert a japán kávéház nem volt egy semmi intézmény, az egy nagyon jeles hely volt, és itt ebben az időben éppen Szinyei Merse Pál volt a japán kávéház művészasztalának a vezére, az elnöke, és ott ült mellette Csontváry időnként, amikor Budapestre hozta a rossz sorsa. De hát egyébként elég keveset töltött itthon időt. Na most tehát ő egy különc volt, természetesen. És ez a különc eljátszogat a gondolattal, és ebben valóban van valami nem evilágian és természetesen gondolkodó embervonás, hogy egy picit az ember is Isten. És a szövegeiben nagyon-nagyon sok furcsa megállapítás van. Mondom, a szövegeket 911 és 13 között csinálta, tehát akkor már nem fest, akkor már tényleg eljutott az Operenciás tengerpartjára, nincs tovább menni, nincs hova mennie, szövegeket gyárt, és ezekben a szövegekben igen gyakran előfordul, rengeteg változata van, hogy én a teremtő Istenemmel, mesteremmel, atyámmal, a legnagyobb festővel, a legnagyobb kreátorral, itt ilyen szövegvariációk vannak, kézen fogva sétálok, és mint az antik bölcsek a babérfák alatt, így kart karba öltve, társalog a jó Istennel, a teremtővel, a mesterrel, ahogy a Bulgakov is maga efféleképpen nevez meg biblikus figurákat. Szóval ő nagyon közeli kapcsolatban érzi magát a teremtővel, egy picikét teremtő. Bátorságot ad Tillai tanár úr, hogy kicsit etimologizáljunk. Hát a magyar szóhasználatban, a nyelvhasználatban, kritikai irodalomban a megcsinálás helyett igen gyakran használják a művészi munkára vonatkozóan azt a kifejezést, hogy teremtés, vagy alkotása. Fordítsák le, creation, creation, creation. Hogyan hívják a krisztusi teremtő aktust, kreációnak hívják, ugye? Művészi alkotás, isteni teremtés, teremtő munka, nagyon sok ilyen felületes analógiában van egymással. Hogy ne érezte volna Csontváry egy ilyen különös szecessziós, századfordulós ellentmondásokkal és energiával teli pillanatban, hogy a művész egy kicsit teremtő, létrehoz egy világot, egy külön világot hoz létre, ők már pontosan tudják a Hegeli idiómát, érzik a bőrükön és a vérükben, már egy új világ sejtjei szaladgálnak. Megszületik egy olyan jelenség a művészetben, ami nem az arisztotelészi mimézis alapján működik, hanem ami sokkal erőteljesebb, összetettebb és külön világként, objektív valóságként tételezhető tények sorozata, a műalkotás 20. századi rendje, ami pontosan olyan erővel hat ránk, mint amilyen erővel a naplemente, vagy a virágok, vagy egy tarkarét, vagy a jégmező, ami összemorzsolja az arra járó hajókat. A műalkotás az egy önálló objektív fenoménné válik, és ezzel is egy picit számot vet Csontváry, számot tud már vetni a századfordulón ezzel az aprósággal. Egy szóval van néhány motivum, ami felhatalmazhatja őt alkalmilag arra, hogy a művész egy pillanatra, töredék pillanatokra, de a teremtő attitűdjében érvényesen szerepelhessen. Misztikus önalszkép mondjuk, vagy heroikus önalszkép mondjuk, de egy kicsit teremtő is. Ebben a Krisztus keresztjével kapcsolatba hozható fában megjelenik a szög, ami a keresztre feszítésnek a drámai aktusát idézi fel, de Csontváry maga ezerszer beszél arról, hogy milyen életet teremtett ő magának tudatosan, és hogyan szól Krisztus a kereszten, az utolsó mondata? Atyám, miért hagytál el engem, mondják a magyarok, de valójában ez jó fordítva, úgy kellene mondani, hogy atyám, miért hagytál magamra engem, hogy én dönthessem el, hogy mit fogok tenni. Krisztus megemberiesült a keresztfán, nem magára hagyta a Teremtő Isten, nem hagy magára senkit, hanem dönteni hagyja. Nem elhagyta, hanem magára hagyta. Na, szóval Csontváry is gondolhat hasonlókat, elképzelhető, hogy ő úgy döntött, hogy minden emberben van valami a Teremtőből, főként miután rengetegszer említi ezt a szövegekben, és semmit nem mondanék olyant, ami a forrásokban nincsen benne. És Csontváry rengeteget beszél erről a mindenkiben meglévő teremtő, isteni erőről, kreatív erőről. Vannak pillanatok, ilyen szerénytelen pillanatok, amikor azonossá válik a figura, a Vátesz művész ő. És hogy ez mennyire nem csak Csontváry nevéhez köthető, és ebben be is fejezem én ezt a fejtegetést, azzal, hogy bőséggel kiegészíthető majd néhány részlete ennek, mutatja azt, hogy 1911-ben a Guillaume Apollinaire, teljesen más világ, teljesen más történet, de tudják, hogy a kubizmusról az első könyvet azért mégiscsak ő írta, és ő volt az, aki kloroformtól elaltatva, fejsebét ápolgatva a háborúban nagyon sok minden bajon keresztül és járványokon keresztül menve létrehozta a modern költészetnek első nagyszerű alakzatait, új 20. századi alakzatait. Guillaume Apollinaire-nek van egy verse a Szép vöröses szőkéhez, Radnóti Miklós gyönyörűen lefordította. Nekem ez tetszik, én sokszor szoktam említeni, egyszer itt évzáró volt, és az évzáró ünnepi beszédeként én ezt olvastam fel, ezt a verset. Mert arról szól a Guillaume Apollinaire verse, hogy mi itt vagyunk művészek, tele vagyunk olyan érzelmekkel, mint mindenki más. Meglátunk egy nőt, lebegő furcsa látomás, megbolondunk a vörös hajától, gyönyörű, telített, dús nyári nap, de közben, hát, bennünk van a bogár, és működik, és nekünk ki kell harcolni, menni az emberek helyett. Ez a krisztusi attitűd. Krisztus a maga szövetségében, ubi szövetségében, az erre képtelen emberiség helyett megajánl egy alternatívát. Kimegy harcolni az emberek helyett. Bocsánat értes bűneinkért irgalom, mondja a Guillaume Apollinaire. Ebben a versben gyönyörűen ott van az a Vátesz művész, sokkal telítettebben és részletesebben megfogalmazva, mint amit én tettem, vagy amit Csontváry tett itt ezen a képen. Egy kis megváltást azért tudunk hozni az embereknek. Ha nem is nekik, de magunkat talán alkalmilag és átmenetileg, de megválthatjuk. Játszadozik ezzel a szereppel Csontváry, és minden bizonnyal, mondom, sok apró kis, és minden bizonnyal döntő jelentőségű részletet én most elhallgattam, vagy nem beszéltem róla, mert föl kellett volna olvasni, meg idézni, meg sok mindent kellett volna csinálni, erre most nincsen annyi idő. De minden esetre itt áll előttünk egy nagyszerű mű, ami minden formai részletével alkalmas arra, hogy a 20. századi magyar képzőművészet egyik legfontosabb monumentumává legyen, De vannak ennek apró, picike kis részletei, mint minden műnek vannak apró, kicsi részletei, amelyeknek a megfejtése, vagy amelyekre a rátalálás a nagy egész értelmezésén is valamit változtathat. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha megengedik, akkor meghívom magukat is a Domkőtárba, Király Csabának a Mozart szonátákra. Köszönöm a figyelmüket!